A mai epizódban közösségépítésről lesz szó, illetve hogy a közösségépítés milyen szerepet játszhat egy cégnek a marketing stratégiájában. Mondtam, hogy ugye nem is tudom, ezelőtti adásba, vagy a kettővel ezelőtti adásba, hogy első helyre sikerült optimalizálni egy cikket. Azt mondom, what is web scraping, az volt a kulcs szó. És hogy Magyarországon meg mennyire nem ilyen könnyen lehet optimalizálni. A Content Café-s cikkünket meg még mindig, nem is tudom, másfél hónapja lett optimalizálva, azt még mindig nem indexelte újra a Google. És az a cikk, amit már újra frissített, azt azóta berakta első helyre a web scraping kifejezése is. Tehát nem csak a longtail verzióra, hanem a web scrapingre is. Ráadásul úgy, hogy eddig a Wikipedia volt az első helyen. Most pedig ezt beelőzte. És ezt úgy vettem észre, ez ilyen, ugye szemre szoktam nézni, és délelőtt még ez a cikk az ötödik helyen volt, arra a kulcsóra, délután meg már az első helyen volt. Ráadásul még 4-5 másik kulcsóra is így első helyre került, ugye semmiből. És akkor ugye azt hittem, hogy a szemrással van valami gond, hogy biztos rosszul nézi az adatot, mert hogy így egyik, vagyis délelőtről délutánra, ötödik helyről elsőre, ráadásul ez egy ilyen kompetitív kulcsó. És akkor azt hittem, hogy valami hiba van, és akkor megnéztem egy másik szoftverrel is, amivel meg le tudod ellenőrizni a SERP-öt, tehát a keresési, az első, a Google első oldalát. És akkor beütsz egy kulcsszót, és visszadobja a Google első oldalát. És ott az első oldalon se jelent meg a cikk, tehát nem jelent meg az első oldalon a cikk, úgy egyáltalán. Tehát a SEMrush első helyen jelentette meg, itt meg nem jelent meg. És megnéztem egy amerikai keresési, az amerikai keresési találatokat, és ott első helyen jelent meg ez a cikk, de úgy, hogy a Google kiemelte ilyen featured snippetbe, vagy nem tudom, hogy hívják. Tehát nem csak a cikket jelentette meg első helyen, hanem így az első bekezdést, azt így konkrétan kiragadta a cikkből, és az odarakta Google-be. És ezért nem érzékelte a rendszer, hogy ott van az első, vagy az első találati helyen, mert így az első találati hely fölött van ez a találat, a Wikipedia fölött. És így a Google kiragadta azt a bekezdést, ami konkrétan így leírja egy-két mondatot, hogy mi ez a web scraping, de így biztos vagyok benne, hogy van olyan, aki nem kattint rá a cikkre, mert neki elég az, amit ott a Google egy-két bekezdés alatt megjelenít. És ez így mekkora köcsög dolog, hogy a Google lenyúlja a kontentedet, mert azt konkrétan leszkrépeli. Tehát ők ugyanazt csinálják, amit mi is, leszkrépeli a kontentet, megjeleníti az ő saját oldalán, és így gyakorlatilag organikus forgalmat veszel tőlünk. És hogyha ezt egy bármilyen más weboldal csinálna, akkor ez egyből probléma lenne, mert hát content duplikáció, meg lenyúlod a contentet, úgyhogy nem kérsz engedélyt, de hogy a Google-nél ez valahogy ilyen normális, hogy a Google ezt megteheti, ez olyan fura.
De amúgy az is fura, hogy akkor ezek szerint az angol nyelvű tartalmat azt így hamarabb berakja, nem? Tehát, hogy...
Igen, lehet az is, de szerintem az azért van, mert szimplán az a cégnek a domainja az már, nem tudom, vagy 11 éves. Meg ott sokan jobb a domain authority, meg a Google szemében az a weboldal az egy jó weboldal. A Content Café az meg egy fél éves weboldal, vagy fél éves domain, tehát hogy úgy van vele, hogy hát ez fél éves, ez biztos szar, ezt le is szarom. Vagy nem tudom, de vagy lehet a nyelv miatt is, igen.
De igen, nekem is volt ilyen, hogy valami rákerestem, hogy what is, valami biológiai dolog, vagy betegség, és egy ilyen, az a lenyitható kis feature snippet volt, igen. És olvastam három mondatot, és rá se kattintottam a cikkbe, mert oké, nagyjából tudom, hogy mi ez is, akkor köszi szépen, és csaó.
Igen.
És nem kattintottam.
És amúgy meg lehet rákattintottál volna a cikkre, igen. Megnézted volna a weboldalt, és akkor lehet, hogy annak a weboldalnak letöltöttél volna valami e-bookot, vagy valami lett volna, de így meg nem kattintasz rá, mert minek, hogyha Google megmondja a tartalmat. És ezt úgy, hogy a Google lenyúlja a weboldalról, leszkrépeli konkrétan a contentet, az engedély nélkül. Akkor beszéljünk a közösségépítésről. Ugye azért jutott eszembe ez a téma, mert nagyon sok cég ugye úgy épül, hogy ilyen közösségre alapulva. Tehát nem úgy indulnak neki, hogy egyből szélszeznek, és akkor úgy próbálnak ügyfeleket szerezni, hanem kiépítenek először egy kisebb-nagyobb közösséget, és abból egy organikusan lesz egy ilyen, abból organikusan lesz, organikusan tudnak eladni szolgáltatásokat, vagy termékeket. Tehát például nálunk is a cég 2010-ben, amikor alapították, akkor az alapítók azok egy közösséget hoztak létre először. Tehát észrevették, hogy lenne erre igény, ugye, amit a cég csinál, és nem azzal indultak neki, hogy jó, akkor kezdjünk el Google Ads-en hirdetni, vagy ilyesmi, hanem azzal indultak neki, hogy csináltak egy ilyen open source közösséget. Tehát csináltak egy ilyen open source, hát egyrészt nem fizetős megoldásként árulták, hanem open source-olták. Ami ugye üzletileg annyira nincs értelme rövid távon, mert ha open source-old, akkor az ugye nyíl forráskódú, elérhető mindenki számára, nem tudsz bevételt csinálni belőle. De ők azért csinálták ezt, mert így egy kialakult egy közösség. És ugye egy fejlesztőknél, vagy a fejlesztők körében ilyen nagyon jó közösségek tudnak kiépülni ilyen open source technológiák köré, és ők is ezt csinálták, és aztán végül ebből az open source frameworkből lett egy vállalkozás. És nem az volt, hogy magát a szoftvert adták el, hanem ugye az open source volt, hanem az open source technológiára épülve csináltak szolgáltatásokat, kiépítettek szolgáltatás csomagokat, és azt kezdték el árulni, meg értékesíteni, és mivel volt egy közösség, akik szerették ezt az open source frameworkot, meg ők is használták, ezért az hozta nekik így az első néhány évben az ügyfeleket. Az első, nem tudom, 5-6-7 évben ez az open source közösségből jöttek az ügyfelek, akik már ismerték a szoftvert, vagyis ezt a technológiát, és valamiért ők nem akartak ezzel foglalkozni, vagy túl sok idő ment el vele, és akkor outsource-olták, és azt mondták, hogy ránk bízták gyakorlatilag a cégre.
Úgy azzal kezdték-e, vagy azzal a céllal kezdték-e, hogy ezt előbb-utóbb monetizálni fogják? Tehát, hogy meglátták a piaci rést.
Igen, valószínűleg azzal a céllal, illetve, ha jól tudom, nem, az elején van erről egy blogpost a weboldalon, ott az elején ez úgy indult, hogy csak szimplán volt egy probléma, és arra nem volt egy normális szoftveres megoldás, ez a web scraping. És erre ők csináltak egy megoldást cégen belül, amit aztán az egyik alapítónk úgy döntött, hogy ezt miért nem open source-oljuk. És open source-olták, és akkor jöttek rá, hogy basszus, erre mekkora igény van, mert csomó embert érdekel ez az open source-os technológia, mert csomó embernek probléma az, hogy nem tudnak internetes adatot begyűjteni. Nem tudnak webscrape-elni. És akkor gondolom, itt jött az, hogy üzletileg erre van igény, és akkor erre jött az, hogy jó, csináljunk akkor szolgáltatásokat, és használjuk a saját open source technológiánkat. De közben meg az open source technológiát mások is használják, és akkor ez egy ilyen tök jó, ilyen organikus növekedést tud eredményezni, mert ugye nyilván több ember fogja használni az open source technológiádat, mint ahány ügyfeled van. De a felhasználók között lesznek olyanok, akik ezzel nem akarnak annyit törődni, vagy ők profikra akarják bízni a dolgot, és akkor nyilván kihez fognak menni? Hát ahhoz a céghez, aki eleve eredetileg megalkotta azt az open source technológiát. Úgyhogy így indultak az elején. És ez baromira működött. Meg a mai napig megvan ez a közösség, ez az open source közösség, ami ugye nincsen egybe mosva a céggel, mert maga a cég az ugye szolgáltatásokat árul, meg termékeket árul, az open source közösség az pedig ugye nincs monetizálva, meg azt nem is lehet monetizálni, mert tehát nem akar szétrobbantani egy ilyen nagyon jó közönséget azzal, hogy amúgy vedd már meg a termékeinket, meg mindent. Tehát, hogy, na mindegy, ezzel kapcsolatban egyébként egy több ilyen cég van, akik így egy ilyen közösség, tehát először építettek egy közösséget, és utána a közösség használva adtak el szolgáltatásokat, meg ilyen különböző megoldásokat. Például a Stripe. Ugye a Stripe az ilyen pénzügyi, ilyen fizetési megoldásokat ad. Magyarországon amúgy még eddig nem volt, ha jól tudom, most már van beta. Tehát Magyarországon is lehet Stripe-ot használni elvileg. Mert eddig nem lehetett, csak nem is tudom, Európában, azt mondom, Észtországban volt, meg volt több országban egyébként, de Magyarország eddig nem volt. Eddig. És na mindegy, az a Stripe-nál, hogy baromi könnyen tudsz fizetési megoldást integrálni a rendszeredbe. tehát nagyon gyorsan tudsz felszetapolni akár egy webshopba, vagy bármilyen terméket árulsz online, vagy szolgáltatás, tök mindegy, hogy online a weboldaladon keresztül tudnak fizetni neked, úgy, hogy nem kell elmenni valami külső oldalra, mint például, nem tudom, a PayPal, meg ilyesmi. És ugye erre van az OTP-nek is a OTP Simple megoldása, meg van több ilyen is most már, de amikor a Stripe létrejött 2010-ben, akkor még nem voltak ilyenek. Tehát volt a PayPal, volt valami, nem jut eszembe a neve, de egyik se volt olyan könnyen használható technikai szempontból. És annó a Stripe úgy kezdte, hogy tehát egy ilyen fejlesztői közösséget alakított ki. És konkrétan az is volt a nevük az elején, nem az, hogy Stripe, hanem DevPay. Igen, tehát az volt az eredeti neve a Stripe-nak, hogy per dev, per payment. Mert azt hiszem két fejlesztő srác csinálta, és ők full a fejlesztői közönséget célozták meg. És nekik marketingeztek, meg a mai napig nagyon erős fókusz van a Stripe-nál, hogy a fejlesztőknek marketingeznek, mert ami egyébként elsőre egy fura, mert fizetési megoldást nyújtanak. De végsősorban a fejlesztő lesz az, aki beintegrálja a rendszerbe a fizetési megoldást. És ha megnézed például a Stripe-nak a doksia, meg az összes ilyen fejlesztői leírása, baromi jó. Tehát baromi jól néz ki, meg nagyon letisztult, meg nagyon könnyen lehet használni. És ők is így indultak el, hogy egyrészt az elejétől fogva a fejlesztőknek marketingeznek, és a fejlesztők körében kezdtek el egy ilyen közösséget kialakítani. És nem mindegy, ez csak azért jutott eszembe, mert ők is. Egyrészt a Stripe-nál az is érdekes, hogy a fejlesztőket célozzák meg, mármint az elején, meg mai napig nagy fókusz van a fejlesztőkön, meg hogy ő inkább ilyen fejlesztői közösséget alakítottak ki, nem pedig valami, nem tudom, e-commerce közösség, vagy valami ilyen magasabb szintű, ilyen menedzseri, nem tudom milyen közösséget, hanem programozókra fókuszálnak. És ez tökre működik nekik egyrészt, meg ez olyan érdekes. Na, de mindegy, akkor térjünk vissza hozzánk. Ugye, ahogy mondtam, úgy indult az egész, hogy volt egy probléma, tehát úgy indult a cég, a Scraping Hub, hogy volt egy probléma, arra egy szoftveres probléma, internetről kellett valahogyan adatot gyűjteniük, és erre nem volt egy jó megoldás. Csináltak erre egy belsős technológiát, aztán jött az ötlet, hogy ez legyen open source-olva. Miután open source-olva lett, rájöttek, illetve akkor látták meg, hogy basszus, ez egy csomó embert érdekelt, mert népszerű lett az open source framework, és akkor ennek a hátán, ennek a open source közösségnek a hátán meglétrejött egy cég. És ide a mai napig megmaradt ez az open source közösség, és most azon menjünk végig, hogy ugye megvan ennek a közösségnek így tehát megvannak azok a dolgok, amik szerintem így működtetik ezt az egész közösséget, úgyhogy üzletileg van értelme a közösségnek, ugyanúgy, mint a Stripe-nál az a fejlesztői közösség, nálunk is megvan ez a fejlesztői közösség, de mégis nem azért van üzletileg értelme, mert a közösség a, nem tudom, top of the funnel is, akkor onnan te konvertálod az embereket. Tehát nem ilyen lineáris, hogy valami sales-t fecskendezel a közösségedbe, és akkor úgy nem, hanem úgy, hogy van a közösséged, az úgy el van, meg növekszik, meg az emberek ott beszélgetnek, és mivel elkerülhetetlen, hogy nagyon sokan tudják, meg rájönnek, hogy ez a közösség ehhez a céghez tartozik, vagy ez a cég működteti a közösséget, meg fogják nézni, egyrészt sokan ismerni fogják a brandet, másrészt pedig sokan megnézik a weboldalt, megnézik a szolgáltatásokat, és ezek közül ugye a bizalom már eleve ott van, hogyha a közösség tagja vagy, akkor eleve bízol a cégben valószínűleg. Ebből jönnek azok a megkeresések, ahol valaki felrakja a kezét, hogy ő szeretne velünk dolgozni. Mert ha összehasonlítod mondjuk mert ugye ha belegondolsz, honnan jönnek a legjobb leadek? A Google Ads-ből, vagy mondjuk onnan, hogy egy ismerősöd vagy nem az ismerős, hanem ajánlásból. Tehát nem a Google Ads-es leadek a lead minőségek hegycsúcsa, vagy nem tudom, érted, mire gondolom, hanem azok a legjobb leadek, ahogy én eddig láttam, amik ajánlásból, ajánlás útján jönnek, és azok a legjobb ügyfelek, mert ők sokkal, tehát náluk megvan ez a bizalom. Nem az, hogy a Google Ads-be beütsz egy problémát, itt van ez a cég hirdetése, és akkor jó, megnézem ezt a megoldást. Tehát ott nincs semmiféle brand, nincs semmiféle bizalom. És ugye meg egy idő után az is megvan, hogy mondjuk egy cég akar növekedni, akkor ugye tudsz növekedni organikusan, meg tudsz növekedni fizetett hirdetésekből. És egy idő után a fizetett hirdetéseket sokkal nehezebben tudod skálázni. Erről ugye már volt szó múltkor. Ellenben mondjuk egy közösséget, egy community-t, az tudsz skálázni, tehát tudsz egyre, tehát tudsz növeszteni, ráadásul az valószínűleg minél több ember van a közösségben, annál gyorsabb ütemben nő, annál több ember hall a közönségről, vagy a közösségről. Amit én megfigyeltem, hogy nálunk, meg az összes közösségre aztán jellemző, hogy megvan konkrétan, hogy milyen emberek vannak a közösségben. Tehát, hogy mi az, ami érdekli őket, mivel foglalkoznak. Tehát például nálunk megvan az, hogy csak fejlesztők vannak a közösségben. Vagy többnyire, 90%-ban, 95%-ban fejlesztők, programozók, akiket érdekel a téma. És ugye ez a Stripe-nál is meg lehet figyelni, hogy tehát papíron a döntéshozó, aki aláírja a szerződést, az nem a fejlesztő. Valószínűleg, bár nem tudom. De a fejlesztő fog dolgozni azzal a megoldással, ő fogja beintegrálni azt a fizetési megoldást, és neki baromi, tehát neki fontos lesz az, hogy mennyire könnyű a Stripe-nak a kódja, mennyire jó az API, mennyire könnyen tudja beintegrálni a dolgot. Innentől kezdve annak is egy marketing personának kell lenni a marketing csapaton belül, a fejlesztőnek, mint persona. Tehát ami még fontos, ami kb. Minden dolognál fontos, hogy mi a célja az egész közösségnek. Hogy egyrészt mi az, amit adni akarsz a közösségnek, tehát a tagoknak, akik részt vesznek a közösségbe, benne vannak a közösségben, nekik mit akarsz adni, nekik miért jó, hogy ott vannak a közösségben. Másrészt pedig, hogy maga a közösség, mint, mert ugye mégiscsak a végső soron üzleti céllal csinál a közösséget, ami mondom, nem azt jelenti, hogy belefecskendezel sales dolgokat a közösségbe, hanem sokkal inkább a közösséggel növeled a brand awareness-t. És akkor ezáltal meg elkerülhetetlen, hogy üzletileg is pozitív hatása lesz a közösség a cégre. És akkor ezt úgy hívják, hogy mission statement. Ugye, hogy mit akarsz elérni.
Ugye engem az érdekelne, hogy hogy lehet átvinni mondjuk, hogyha van egy community, ami kiépült egy-két-három év alatt, de még nincs belőle profit, akkor hogy viszed át, hogy oké, srácok, most eddig most ingyen volt a segítség, meg hogy ingyen volt ez a community, és akkor, hogy oké, most akkor már pénzt akarunk belőle, hogy ez így hogy lehet átvezetni, hogy ne legyen az, hogy így szétrobbantod, és oké, akkor ez már így gáz, hogy pénzt kell érte fizetni.
Tehát egyrészt ezt így nehéz megmondani, hogy most nincs a közösségből profit, vagy bevétel, mert maga az egész közösséget azért csinálod, hogy minél többen halljanak a brandről. Tehát brand awareness miatt csinálod. És hogyha megfelelően megalkottad a personákat, a közösségnek a personáit, ami azért fontos, mert ha megvannak a personák, akkor tudod, hogy milyen embereket akarsz bevonzani a közösségbe. Tehát, mint tudom én, fejlesztőket akarsz bevonzani a közösségbe, akik, mit tudom én, webfejlesztők, vagy akik, nem tudom, adatbányászattal foglalkoznak, vagy data science-szel, vagy akármi, megvan, hogy milyen embereket akarsz bevonzani. Hogyha azt akarod, hogy üzletileg legyen értelme a közösségnek, akkor pedig olyan personákat vonzol be a közösségbe, akik részt vesznek a döntéshozatalban. Tehát, hogyha fejlesztőknek adsz el, és, vagy nem az, hogy nekik adsz el, hanem ők is részt vesznek a döntéshozatalban, mint a Stripe-nál, akik beintegrálják a fizetési megoldást, vagy mint nálunk, ott is a fejlesztők fogják beintegrálni a mi megoldásunkat. Innentől kezdve Tehát ha ők csatlakoznak a közösséghez, és ők is hallják a brandedet, meg hogy létezel, hogy vagy, akkor annak előbb-utóbb lesz üzleti eredménye is, mert szimplán a brand miatt. Tehát az, amivel például mi fókuszálunk, vagy amire mi vigyázunk, hogy tehát mi is fejlesztőket akarunk bevonzani a közönségünkbe, vagy a közösségünkbe, de nem feltétlen kezdőfejlesztőket. Ami egyébként kicsit olyan ellentétes, vagy ilyen counterintuitive, mert az emberek, tehát a fejlesztők többsége az kezdő. Meg ugye általában minden témakörben az emberek többsége, aki egy foglalkozik valamivel, az emberek többsége az kezdő. Ezért abból több ember tudná bevonzani. Csak tehát mi kifejezetten egy olyan közösséget akarunk, ahol nem kezdők vannak, hanem olyanok, akik tapasztaltak abban a témakörben, meg akik tapasztalt fejlesztők, mert ők közülük sokkal valószínűbb, hogy lesz olyan személy, aki később együtt dolgozik velünk, aki megveszi a mi szolgáltatásainkat, meg a termékeinket. Tehát, hogy a personától függ, tehát ha jól megalkodod a personát, és ilyen personákat tudsz bevonzani a közösségedbe, akkor nekik nem kell szélszezned, mert elég lesz ez a brand awareness, és hogyha ők amúgy, tehát a potenciális ügyfeleket kell bevonzani a közösségedbe. És mert aztán a brand awareness miatt úgyis meg fogják látni, hogy mi adunk szolgáltatásokat. Mert meg lesz a közösségnél ott van, hogy ez a cég áll mögötte, és elkerülhetetlen, akinek érdekes lehet az, amit mi árulunk, akkor ő megnézi, és csak ugye nehezen tudod összekötni, hogy ROI szempontból megéri a közösség, vagy hogy mennyire. De itt most arra gondoltál, hogy mondjuk pénzt kérünk azért, hogy valaki tag legyen egy közösségen belül?
Nem, hanem, de igen, hogy jól elmondtad, de hogy igen, tehát, hogy épül egy...
Mert olyan is van.
Igen, de hogy épül egy mondjuk egy community, tehát van egy blog, vagy egy fórum, és akkor még nincs semmi szolgáltatás, csak így rájöttek, hogy hoppá, hogy itt egyre több ember érdeklődik, meg tanácsadást kér esetleg, és akkor egy darabig ingyen segítünk, meg van ez a community, meg válaszolgatunk, meg kérdeznek egymástól, de hogy előbb-utóbb az van, hogy oké, most már elértük azt a szintet, hogy most már ezt lehetne monetizálni, és akkor esetleg egy tanácsadásért kérni mondjuk 30 ezer forintot, vagy egy segítségnyújtásért x ezer forintot, és hogy tehát egy valami szolgáltatást köré fonni, és hogy van ez, mikor van ez a pont, hogy ezt így ügyesen így átvezetni, ezt így áttransformálni.
Hát nálunk ez úgy van, hogy ez teljesen el van különítve. Tehát el van különítve, hogy van a közösség, meg van a vállalkozás, ami pénzt csinál. Tehát nincs átmenet. És ez egy konkrét kikötés sem nekem, úgymond így a marketing csapatban, hogy aki benne van a közösségben, őt nem tolhatjuk át a salesnek közvetlenül. Aztán mondom, ez ilyen, tehát amit te mondasz, az szerintem ilyen, tehát ilyen kisebb skálán történő közösség, ilyen kicsi, mert nálunk már elég nagy közösség van, meg nagyobb, hogy is mondjam, infrastruktúra. Tehát én azt mondom, hogyha egy cég akar csinálni egy közösséget, akkor teljesen el kell különíteni azt, hogy közösség, meg hogy lesz nekünk ebből bevétel. Tehát mondom, hogyha a közösségben akarsz eladni, az problémás lesz. Mert ott nagyon sok ember azt nem fogja szeretni, és emiatt nem lesz olyan népszerű, meg nem kevés ember fog csatlakozni a közösségbe, hogyha szélszezel. Ezért is én vigyázok arra, hogy ha valaki a közösségben benne van, akkor ő ott engage-eljen, meg beszélgessen, meg ő ott nagyon boldog legyen, ne szélszezzünk neki, ő majd logikusan meg tudja találni az, hogy melyik cég van a közösség mögött, meg rá tud kattintani majd a szolgáltatások oldalra, meg majd kitalálja, hogyha neki van egy problémája, akkor az majd hozzánk jön, vagy megkeresést, tehát megkeres minket, és ne legyen az, hogy a közösséget azt egy ilyen lead bázisként tekintünk rá. Tehát mondom, ez egy konkrét szabály, hogy aki csak a közösségben van benne, és hogy tehát mit tudom, van egy ilyen community email lista, hogy kik vannak a közösségben, őket nem passzoljuk át az értékesít, őket nem baszogatjuk sales-szel, hanem csak tartalommal, meg edukatív dolgokkal, meg ilyen közösségi eseményekkel, meg csomó ingyenes dolggal, és mellette legyen egy nagyon jól optimalizált weboldal, ahol, hogyha valaki a közösségből úgy dönt, hogy együtt akar velünk dolgozni, akkor ő könnyen meg tudja azt tenni. Ha meg teljesen nulláról indul egy ilyen közösség, úgy, hogy még nincsen nincsen maga egy bevételtermelő vállalkozás, akkor meg valószínűleg nem egy közösség. Hát igen, most ez is olyan többféleképpen lehet csinálni. Tehát, hogyha a közösségből indulsz el, és aztán rájössz, hogy hopp, ennek pénzügyileg is úgy lenne értelme, meg monetizálnád vagy a közönségedet, ott szerintem az a fontos, hogy tehát érted, hogyha elkezdesz szélszezni az embereknek, akkor egy csomó ember kikapcsol, úgymond. Tehát, hogy ők nem fognak annyira engage-elni, vagy otthatják a közösséget a francba, mert nem szeretik az emberek, hogyha eladnak nekik úgy, hogy ők még nem akarnak vásárolni. De az, hogy egy el tudj adni, ahhoz el kell adnod. Tehát, hogy értékesítened kell, meg kell próbálnod. Csak ez meg olyan negatívan tud hatni a közösségre. Ezért én azt csinálnám, hogy teljesen elkülöníteni a kettőt. Van egy közösség, zero sales, meg van egy optimalizált weboldal, van valami funnel, optimalizálva van, és akkor ott meg történik a sales. És akkor ott a weboldalon meg mit tudom én, hogyha akarsz, az van, hogy jó, most bevételt akarsz csinálni, akkor, mert ugye a közösségépítés az ilyen hosszú távú dolog, mert ez brandet épít. De hogyha rövid távon kell bevétel, akkor mondjuk inkább nem a közösséget fertőzöd meg úgymond sales-el, hanem elkezdesz Google Ads-en futtatni high intent kulcsszavakra hirdetéseket. És hogy akinek megvan az a problémája, rákeres, Google Ads-en elkapod, berakod egy funnelbe, és akkor kész. Vagy csinálsz mondjuk SEO-t, még az is ilyen matekos marketing, vagy az is tud működni, hogy föl SEO-zod a weboldalt. És akkor úgy hozol be embereket, aztán berakod őket valami lead nurturing listába, a marketing automatizáció, és akkor így szerzel ügyfeleket. És a legtöbb cégnél ennek van értelme, mert ugye attól függ, hogy akarod fölépíteni a céget. Mert nálunk például nagy hangsúly van azon, hogy oké, bevétel kell, de azért építsünk már egy közösséget úgy közben. De például, hogyha valami olyan cégről beszélünk, ahol így csak arról van szó, hogy jó, hogyan tudjuk kimaxolni a következő 1-2 évet, ott fölösleges közösséget építeni, mert az 1-2 év távlatban az valószínűleg nem fog semmilyen pénzügyi eredményt hozni. De hogyha mondjuk nem tudom, egy ilyen 5-10 éves távlatban gondolkozik a cég, akkor meg simán megéri egy közösséget építeni. Ott tartunk, hogy megvan a mission statement, megvan a mission statementje egy ilyen közösségnek. Ugye úgy indulsz neki, meg igazából egy ilyen folyamatos munka ez a közösségépítés. Tehát én három részre bontom ezt. Van az, hogy folyamatosan hozol be új tagokat, mert így növekszik a közösség. A másik az, hogy folyamatosan fönntartod az engagementet, tehát beszélgetést kezdeményezel, válaszolsz kérdésekre, edukálsz, tartalommarketingezel, csinálsz valamilyen heti videósót, Q&A-t, élő webinárt, virtuális eseményeket, meg mit tudom én, tehát rengeteg fél módon lehet engage-elni, de ez is egy ilyen folyamatos dolog, meg hát az egésznek ez a magja, hogy beszélgetés történik. Aztán a másik, ami szerintem fontos, hogy ugye nem csak a te közösségedben történnek beszélgetések az adott témával kapcsolatban, hanem ugye a webben általában így több helyen. Tehát social csatornákon, meg vannak különböző ilyen-olyan csoportok, meg fórumok, és oda is, ott is be lehet kapcsolódni a beszélgetésbe. És akkor ezáltal ez is tud egy ilyen driver lenni, hogy becsatlakozol a beszélgetésbe, és ezáltal ismerik meg a közösségedet, és akkor így csatlakoznak a közösséghez. Hogy becsatlakozol már meglévő, nem tudom, Facebookos beszélgetésekben talán nem, de Facebook csoportokban beszélgetésekben becsatlakozol, vagy LinkedIn-en ez nagyon megy manapság, hogy becsatlakozol ilyen beszélgetésekbe, LinkedIn csoportok vannak, azok is nagyon jók, vagy hát ugye a fejlesztők körében a GitHubon szoktak ilyenek lenni, hogy ilyen GitHubos közösségek vannak, de hogy ezt a hármat így folyamatosan pusolod, hogyha egy közösséget építesz, hogy folyamatosan nézed, hogy honnan tudnál új tagokat behozni. Én nem is az, hogy honnan, hanem hogy hogyan. Tehát, hogy többféleképpen lehet csinálni, mert lehet úgy csinálni ezt a közösségépítést, hogy a mennyiségre mész rá, arra mész rá, hogy minél több ember legyen a közösségedbe, és akkor azt csinálod, hogy ahhoz, hogy valaki csatlakozhasson a közösséghez, elkérsz egy e-mail címet, és akkor ennyi. És akkor ez nem egy olyan nagy dolog, az emberek megadják az e-mail címet, az kész. De lehet úgy is csinálni, hogy, mert egynek ugye az a hátránya, hogy egy csomó olyan ember lesz a közösségedben, aki nem illik bele az eltervezett personádba. Tehát mit tudom én, te csak webfejlesztőket akarsz a közösségedbe, simán lehet, hogy egy csomó ember úgy csatlakozik a közösségedbe, hogy ilyen marketingesek, vagy versenytársai. Nálunk ez például a webináraljainkon nem tudom, egy nem tudom százalékosan mennyit, de egy csomó versenytárs jön a webinárainkra. Tehát érdekli, hogy mit csinálunk, milyen ötleteket tud, hát mondjuk úgy, milyen ötletekből tud inspirálódni esetleg, meg ilyesmi. És hogyha nagyon könnyűvé teszed, hogy csatlakozzanak ehhez a community-hoz, akkor egy csomó ilyen olyan ember lesz, aki nem illik bele a personádba. Meg ők, meg az még rosszabb tud lenni, hogyha mondjuk jön egy versenytársad, és ő úgy gondolja, hogy hát de jó, felépítettünk itt egy közösséget, ő akkor szépen itt a sales-el így be fogja így nyomni a sales-es dolgait, mert hogy ő marketinges egy versenytársnál, és hogy ő ezt most csinálja. Na most igen, ez nyilván nem jó, meg ezt nem szabad engedni. De a másik megoldás, ami egyébként én úgy tapasztaltam, hogy nagyon jól tud működni, ami nálunk még nincsen egyébként, de majd lesz jövőre, hogy nem csatlakozhat bárki, hanem meg kell felelnie bizonyos kritériumoknak. Tehát például van egy ilyen B2B marketinges közösség, az a neve, hogy Finite Community, és ott úgy lehet csatlakozni, hogy egyrészt B2B tech cégnél kell marketingesként dolgoznod, tehát ez már egy nagyon konkrét kritérium. Céges e-mail címmel kell regisztrálnod, ez megint csak egy nagy kritérium, meg ezzel kiszűröd azokat, akik nem dolgoznak cégnél. A harmadrészt pedig meg kell adnod a LinkedIn profilod, hogy egy létező személy vagy. És akkor ezáltal kiszűrik azt, hogy csak olyan emberek vannak a közösségben, akik egyrészt létező személyek, meg felvállalják magukat, másrészt pedig beletartoznak a personádba. Az meg azért fontos, hogy hosszú távon ne csak egy random emberekből álló közösség legyen, hanem olyan emberekből a közösség legyen, akik ugyanazt csinálják, ugyanazokkal a problémákkal rendelkeznek, és nem utolsó sorban, vagy potenciális ügyfelei a cégnek, akik támogatják a közösséget, vagy akik a közösséget fenntartják. Tehát vagy az, hogy potenciális ügyfelek, vagy pedig részt vesznek a vásárlási döntéshozatalba. Mint például nálunk is a fejlesztők, elég erőteljesen befolyásolják a vásárlási döntéshozatalat, meg a Stripe-nál is azért van ott egy fejlesztői közösség, mert ők is baromira befolyásolják, hogy Stripe-al dolgozik a cég, vagy pedig valami más megoldásra.
Annyi, hogy ugye most mondtad, hogy community managementet fogsz csinálni a cégnél jövőre. Uh-huh. De ugye azt mondtad, hogy ez a cég ez eleve úgy indult, hogy ilyen community-ból nőtte ki magát, és most visszatértek a gyökerekhez, vagy mi?
Pont, igen. Egyébként igen. Pontosan, tehát, hogy pont ezért, mert úgy indult a cég, hogy közösség alapon, közösségre építve, de ez 2010-ben volt. És ez mondom, még az első évek során ez így megmaradt, az első 5 évben, 6 évben, de így próbálnánk így visszahozni még inkább azt, hogy ne csak az legyen, hogy vagyunk mi, mint cég, hanem az, hogy van egy közösség. Tehát van egy közösségünk, ami független a cégtől, valamennyire van kapcsolat nyilván, de igen, ezt próbálnánk visszahozni. Meg egyrészt azért, mert a mi iparágunkban még nincs egy ilyen közösség. Tehát például én tagja vagyok különböző ilyen B2B marketinges közösségeknek, nagyon sok B2B marketinges közösség van, nagyon sok. Webscrapingben nincs ilyen. Nincsen egy webscrapinges fórum, nincsen semmiféle ilyen portál, az emberek tudnak nyíltan beszélgetni erről, nincs ilyen. És mi vagyunk abban a pozícióban, mi vagyunk a legjobb pozícióban az egész világon gyakorlatilag, hogy meg, hát nem az, hogy létrehozzuk ezt a közösséget, mert ez már megvan, ez a közösség, csak még jobban így összehozni azokat az embereket, akik érdekeltek ebben a témában, úgyhogy pontosan az van, amit mondasz.
Most úgy éreztétek, hogy picit így hanyagoltátok ezt a community-t, vagy hogy így...
Igen.
Aha. Na, szuper, ez érdekes.
Igen, meg eredetileg engem úgy azért, tehát engem azért is vettek föl, hogy ez az egész közösségépítés, community building dolog, ez így legyen tolva, csinálva legyen valaki által. Csak aztán miután felvettek, aztán jöttek más prioritások, meg ami így elvette az időmet, meg mással kellett foglalkozni, meg minden, de akkor ezt most jövőre szeretnék visszahozni. Jó, akkor én mondjuk az időm 80%-ában ezzel foglalkozom. Ugye említettük, hogy ha nem kötöd össze a közösséget az üzleti eredményekkel, akkor hogyan méred a közösségnek a sikerességét? Amit én így letisztáztam, így a cégen belül, hogy kizárólag engagementen van mérve a sikeresség. Tehát egyrészt azon, hogy hány tag van a közösségben, meg milyen ütemben nő a közösség, egyrészt ez. Másrészt az, hogy a közösségben lévő tagok mennyire vesznek részt a közösségben, ez jelenteti azt, hogy ha mondjuk tartunk egy webinárt, akkor van-e valamilyen interakció? Kérdeznek-e, beszélgetnek-e egymással, vagy ha kiküldünk egy e-mailt, egy hírlevelet, akkor hányan nyitják meg, hányan nézik meg a tartalmainkat, tehát csomó ilyen tartalomfogyasztással kapcsolatos metrika jelzi azt, hogy mennyire van engage-elve a community, meg nyilván egy későbbi fázisban, hogy vannak-e beszélgetések a közösségen belül. És ezzel méred a sikert. És hogyha ezek a metrikák így ezek javulnak, meg minél több ember jelenik meg a webinárodon, minél több ember kérdez, minél nagyobb beszélgetés alakul ki. Tehát ez mind ugye a közösségen belül történik, de ez ugye a közösségen kívül is ez valamilyen hatással van. És ez mind a cégnek a brand awareness-ét növeli. És ezért nem szükséges mérned a sikert azon, hogy most jó, mekkora az ROI egy közösségen, mert hát ez nem is nagyon tudod mérni, csak azt veszed észre, hogy több beszélgetés történik úgy unblock a világon azzal a témával kapcsolatban, amit a cég, vagy az a problémával kapcsolatban, amit a céged megold, és hogyha te vagy az, mármint a te közösséged az, amelyik drive-olja ezeket a beszélgetéseket, akkor elkerülhetetlen, hogy ennek lesz a cégnek is pénzügyi megtérülése, vagy hogy lesz ennek bármilyen megtérülése. Nálunk is, tehát amikor az egész cég, mondom, ezért az open source közösség adta meg az első löketet. De nem ilyen lineáris módon, tehát nem az, hogy most volt egy funnel, aminek a top of the funnel-je az open source közösség, tehát nem így, hanem csak így az emberek beszélgetnek a témáról, a problémáról, közben ez az open source framework, sokan használják, megnézik, hogy ez a melyik cég csinálja ezt a frameworköt, és így organikus az egész. Igen, fizikailag hol lakik a közösség? Tehát egy operatív szempontból jó közösség, de mit jelent? Tehát, hogy hol vannak ezek az emberek, vagy hova irat, tehát, hogy gyakorlatilag ez ugye hogy néz ki? És hát ugye ebben megint, tehát az ultimate cél szerintem, hogyha valaki közösséget akar építeni az interneten, az úgy néz ki, hogy van egy fórum, vagy egy weboldal, ahol az emberek tudnak beszélgetni egymással, meg ahol történik ez az egész közösség. Tehát ez szerintem ez az ultimate cél egy ilyen közösségnél, csak ugye ezt így a nulláról, meg így egyik napra a másikra, ez nem igazán tud működni, mert honnan szerzi embereket, akik ott beszélgetni fognak, meg akik úgy részt vesznek ebbe a közösségbe. És ezért nálunk is úgy van, hogy tehát egyrészt régebben, még régeségen indult az egész GitHubról, akkor még régebben menők voltak ezek a, vagy nem menők voltak, hanem használták ezeket a, nem is tudom, hogy hívják, az ilyen Google-s e-mail listák voltak. Ebből ugye vannak, hát ugyanúgy megmaradnak ezek az e-mail listák, tehát egy e-mail listán él a közösséged, csak ennek ugye az a hátránya, hogy ez csak ilyen egyoldalú kommunikációt tud csinálni, hogy te megosztod a tartalmaidat az e-mail listáddal. Tehát nem igazán van ilyen interaktív beszélgetős dolog, de egy következő lépés lehet az, amit megint többen csinálnak, hogy ilyen csoportokat hoznak létre a social media oldalakon, LinkedIn-en, vagy akárhol máshol, illetve egy következő szint az, hogy mondjuk egy Slack közösséget hozzon létre. Slack-en létrehozol valamilyen ilyen publikus közösséget, ott erősen megszűröd, hogy ki csatlakozhat a közösséghez, hogy az adott, tehát csak azok a personák csatlakozhatnak, akik beletartoznak a tervezett personáid közé. És akkor ott Slack-en, ott meg konkrétan minden a beszélgetésről szól, minden arról szól, hogy az emberek egymással kommunikálnak, és van több ilyen működő, mi még nem tartunk ezen a szinten, de van több ilyen működő közösség, ahol van egy Slack, vagy egy Discord, és akkor ott beszélnek, és az baromi jól tud működni, főleg azért, mert tudsz csinálni több Slack csatornát, bizonyos témakörök, topikok köré építve. És akkor az emberek azzal kapcsolatban tudnak beszélgetni. Tehát például ez a Finite Community, amiben is benne vagyok, ott is van egy Slack közösség, és ott van egy olyan, mit tudom, van különböző Slack csatorna, most nem tudom pontosan mik vannak, de van olyan, hogy ha jól emlékszem, hogy marketing automatizáció, és akkor ott vannak az emberek, és marketing automatizációval kapcsolatban megosztja mindenki ott a tapasztalatát, hogy mi működik, mi nem működik, milyen szoftverek vannak, ilyesmi. van egy olyan közösség, hogy álláskeresés, hogy akinek marketing állásra van szüksége, vagy marketing állást ajánl, akkor ott azt lehet posztolni. Tehát egy csomó ilyen konkrét témakörre épülő csatornát lehet csinálni. És akkor megint csak ez növel az engagementet, meg ez egy tök hasznos dolog. Tehát ez hasznos azoknak az embereknek, hasznos azoknak a tagoknak, akik ott vannak a közösségben. Aztán ezután az ultimate cél, amit mondtam, hogy legyen egy online fórum, egy weboldal, ahol hát egy normális fórum, ahol vannak topikok, vannak kérdések, vannak beszélgetések, azt ennyi. És erre is vannak egyébként nagyon jó B2B-s ilyen szolgáltatók, akik segítenek neked felszetapolni egy ilyen B2B-s community fórumot. Egy subreddit is jó egyébként. Az is van, az is nagyon, nagyon népszerű tud lenni, meg nálunk is egyébként az is benne van így a community stackben, mert van a... Tehát mondtam ezt a Google-os e-mail listát, ennek a következő lépése nem egy normális e-mail lista volt, hanem egy subreddit. Tehát nem tudom, annó, nem tudom, 5 éve a cég az csinált egy subredditet. Nem is a cég, hanem a közösség azt mondta, hogy jó srácok, mostantól nem egy Google-os e-mail listánk lesz, hanem subredditen fogunk beszélni. És akkor lett csinálva az open source frameworknek lett csinálni egyébként egy mai napig aktív subredditje van ennek a közösségnek. Meg mondom, Redditen nagyon jó közösségek vannak egyébként. Hacker News egyébként, igen, Hacker News, Quora, meg vannak nyilván ilyen különböző niche fórumok.